Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön. És kezdjük egy idézettel egyből. Az egészséges ember mindent ehet, de csak mérsékletesen. Ám ezt az idézetet nem mai vendégünk mondta, hanem Béres József, viszont meg fogjuk kérdezni mai vendégünktől, Angeri Mátyástól, aki 2025 mentes séfje díjjal rendelkezik, ő lett 2025 mentes séfje, hogy egyetérte ezzel a gondolattal. Nincs más hátra, mint előre, hogyha tehetik, tartsanak velünk. Kedves Mátyás, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Vendégünk tehát Angeli Mátyás, 2025 mentes séfje.
Na de fel is olvasok rólad egy kis életrajzot, mielőtt bemutatkoznál a nézőinknek. Tehát Angeli Mátyás eredetileg gépészmérnök tanulmányokat folytatott, és turbina alkatrészekkel foglalkozott, hogyha jól tudom, mielőtt szenvedélyét követve a gasztronómia világába lépett. Jelenleg a Zebegényi Natura hírséf helyetteseként tevékenykedik, ezt majd lehet, hogy kijavítod, de egyelőre én így tudom. 2025 februárjában elnyerte az év mentes séfje címet a profi kategóriában. A versenyen bemutatott főételét felolvasnám. Éliás Tóbiás, kardamomos csicsóka dödölléből, almaecetes káposztakrémmel, körtés korianderes pirított káposztával, fokhagyma tejföllel, pirított hagymával, hagymatempurával és csicsóka héjcsipszel készült. Azt hiszem, hogy jól mondtam. Angeli Mátyás elkötelezett egyébként a vegán gasztronómia iránt, és munkásságával hozzájárul a növényi alapú étkezés népszerűsítéséhez Magyarországon. Mátyás, egyetértesz-e az idézettel, amit a magyar orvostól az előbb felolvastunk, vagy szerinted ez totálisan megdőlt már? Elmondjam még egyszer?
Nem, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Egyetértek egyébként abszolút, hogy egészséges ember tényleg mindent tehet, és mindennek kell a határt szabni.
Abszolút.
Vagy kéne. Nagyon sokszor.
Kellene, igen. És egyébként hogy vagy? Mondjam. Változott az életed, mióta megnyerted az évmentes séfét?
Sokkal több meghívást kapok egyébként. Tehát, hogy hozzátok is így kerültem, hogy ez enélkül a nyeremény nélkül ez nem jöhetett volna össze, és sokkal több ismerősöm vagy ember keres meg, hogy gratuláljon, tanácsot kérjen, fú, akkor erről beszélgessünk. De igazából ilyen szempontból változott csak az életem.
Kezdjük az elején. A csapatban én vagyok a korlátolt lány, aki szereti kronológiában haladni. Hogy lesz valakiből séf, aki gépészmérnöknek tanul?
Nekem egy ilyen gyerekkori vágyam volt, hogy egyszer majd legyen egy saját éttermem, egy olyan gazdasággal, ami ellátja az éttermet. Tehát, hogy saját sajt, meg hogy minden saját, és akkor menjek a saját éttermembe, amikor akarok. Ugye ebből a nagyon kisgyerekkori vágyból alakult.
De ez 6 évesen ültél, és azt mondtad, hogy lesz egy saját gazdaságom, egy saját konyhám, és mint a romantikus amerikai per francia filmekben, majd én megmutatom a világnak, hogy kell jól étkezni.
Nem, ez sokkal rosszabbul indult, ugyanis engem nagyon nehéz volt megetetni. Én nagyon válogatós voltam, nagyon nem volt jó. Ritkán jutottunk el étterembe, és valószínűleg ezért volt bennem, hogyha lenne egy sajátom, akkor megyek el, amikor akarok.
Hol születtél egyébként?
Én Pécsen születtem, és Pécs környékén nőttem fel.
Hallja, kedves hallgatóink, van remény, a rosszul levő gyerekből is lehet még az évmentes séfje.
Igen, kicsit átestem a ló túlsó oldalára. Ezt így mondhatjuk, mert tényleg nehéz dolga volt édesanyámnak, most meg már szeret velem együtt főzni. Én még jobban meg tudom tekerni a dolgokat, mint ahogy ezt ő néha csinálja.
De jó.
És akkor egyszer csak volt egy munkahelyed, ahol turbina, mit mondtál el?
Turbina alkatrészek,
még kimondani is néz, és akkor ezt meguntad, hogy nekem nem kell több turbina, és szeretném felforgatni az életem. És tanultál, mint séf utána, vagy közben?
Én közben tanultam, én minőségügyi mérnökasszisztensként dolgoztam gázturbina alkatrészek gyártásával, és közben egy hétvégi OK és szakácsképzést elkezdtem, mert úgy éreztem 25 évesen, hogy na most akkor itt van az idő, ha most nem állok neki megvalósítani a régi vágyakat, akkor soha nem lesz belőle semmi, és akkor jelentkeztem egy OK és képzésre, azt így hétvégente végig csináltam a gyakornoki munka mellett, közben felvettek már teljes állású mérnöknek. Egyébként a diplomámat azt nem fejeztem be, tehát ott volt is egy záradék a szerződésben, hogy ezt azért eddig és eddig be kell fejezni.
És ezt azóta befejezted?
Nem.
Ó, azt teljesen elengedted, meggyőzött a konyha.
Így van, ez teljesen meggyőzött, és és a főnökömmel egy ilyen évvégi értékelésnél volt egy előzetes beszélgetés, hogy mit gondolják át, hogy mit írok, hogy milyen pozíciók érdekelnek, mik a közép- és hosszú távú terveim, és akkor így rájöttem, és egész éjszaka forgalódtam, hogy engem semmi nem érdekel, én főzni akarok. És akkor másnap felmondtam.
De szép, micsoda hollywoodi sikersztori.
És milyen bátorság egyébként ez. És,
meg hülyeség is részben, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon hirtelen és veszélyes ugrás volt, úgyhogy nem tudtam semmit a másik oldalról, csak azt tudtam, hogy ki akarom próbálni.
Ez mikor volt?
Ez 2013 vége, 14 elején volt.
És akkor utána, mint valahol ilyen konyhafiú, segédszakás, hogy kezdél el dolgozni?
Ja, hát akkor elkezdtem beadni a jelentkezésemet éttermekhez.
Mondván van egy OK-i és papírom arról, hogy én tök jól főzök, vagy tudok főzni.
Így van. Van egy papírom, meg sok lelkesedésem, és szeretek főzni. Ennyit tudtam felmutatni, és Puc Lajostól megkaptam az első lehetőségemet, és felvett szakácsnak.
De jó.
Nagyon. Bocsánat, csak levegőt vettél, Kata, hogy...
Igen, azt akartam megkérdezni, hogy oké, és akkor felvettek egy étterembe, és akkor még volt bármi között a mentes konyhához, vagy ott standard, klasszikus menüsorokat főztél?
Semmi közöm nem volt akkor ott a mentes konyhához. Egyébként ez a Nemo Fish and Chips and Salad Bar volt, ami azóta már sajnos bezárt, és ott én halakkal kezdtem el foglalkozni. Tehát, hogy ez mindenféle feldolgozása volt az egésznek, úgyhogy nagyon standard ételek nem. Nekem kifejezetten nagy a hiányom egyébként hagyományos magyar konyhai gyakorlatból.
Tehát a paprikás krumpli azért az csikorog.
Megy, de nincs rá jó receptúrám, nincs rá jó technológiám, nem tudok tökéletes pörköltet csinálni, ezt nálam ezerszer jobban csinálják olyan szakácsok, akik ebben dolgoznak, mert én soha nem kerültem ennek igazából a közelébe.
Na és akkor hogy jött az évmentes séfeverseny? Majd utána szeretném megkérdezni, egyetem mi ez? Mert azért én olvastam utána, meg nagyjából tudok róla sok mindent, de nem tudok róla mindent. Hogy te nem voltál mentes séf, nyilván fish and chips, ami teli van olajjal, én ennyit tudok róla, meg egyébként gluténnal, meg a hal amúgy azért nem vegán, de eljutottál odáig, hogy egy tudatos étteremből te jelentkeztél, vagy azt mondták, hogy Mátyás, neked kell menni erre a versenyre. Mi ez az évmentes séfje?
Erre én jelentkeztem. Most már 5. éve dolgozom a Natural Hingelzebegény csapatában, és ott nagyon sokszor foglalkozunk mindenféle mentes ételeknek az elkészítésével. Arról a helyről tudni kell, hogy nincsen étlapunk. Minden nap, aznap reggel találjuk ki, hogy mi lesz az aznapi menü. Az alapján, hogy mi maradt a fiókban előző napról, mi van a kamrában, milyen zöldség elérhető, milyen alapanyag érkezik aznap, és hogy a hozzánk asztalfoglalással rendelkező vendégeknek milyen allergiája vagy különleges diétás igénye van. Ezt foglaláskor mindig megkérdezzük. Tehát ezt nekünk tudnunk kell, mert ez alapján nem választható menüsort, vagy menüsorokat, vagy tételeket adunk ki, hanem egyféle menüsor van. És azt mindenki ugyanazt teszi. Tehát, hogyha van egy vegán vendégünk, meg egy gluténérzékeny vendégünk, meg egy ketogén diétás vendégünk, akkor mindennek meg kell felelni.
Akkor ezt te megpróbált közös nevezőre, hogy tehát nem az, hogy háromfélét készítetek, hanem megpróbálod ezt a hármat egy ételbe.
Így van. Van olyan kombináció, amivel nem bírunk, és akkor van, ahol kétfélét csinálunk. Igen. De a legtöbb esetben...
A jég, az mindenmentes.
Jó, tehát ez úgy néz ki, akkor, hogy te úgy főzöl, vagy úgy alakul ki reggel a menütök, hogy azt mondjuk, hogy április 46-a van, maradt tegnapról, nem tudom, kapor, most a hasamra ütök, lesz 3 vendégünk, ebből 2 vegán, 1 nem tudom, gluténérzékeny, akkor ebből ezt fogom kihozni.
Így van.
De hánykor kezdsz, hogy ezt a menüt megálmod? Tehát, hogy ez mennyi idő leforgás alatt születik meg a fejedben, hogy akkor ma ezt főzöm?
Az első évben én ezen nagyon sokat rágódtam, és már reggel sokszor tudtam, hogy mi az aznapi dolog, amikor felébredtem hajnalban, és vagy forgolódtam egész éjszaka, mert nem tudtam, hogy mi legyen. De ha megjön a gyakorlat, akkor ez 5-10 perc alatt kialakul.
Ne beszélj!
Mert nagyon sok mindenről tudjuk, hogy hogyan kell mentesen csinálni, és nagyon sok minden előkészületet teszünk egyébként folyamatosan. Tehát minden nap nem csak azt főzzük meg, ami éppen arra a napra kell, vagy az a menü, hanem az összes alapanyagunkat elkezdjük feldolgozni a beérkező zöldségekből, püréket csinálunk, fermentálunk, kovászolunk, savanyítunk, marinálunk, mindenfélét, és rengeteg minden van, amihez lehet nyúlni éppen a kamrában.
Aha. Tehát kis üzem is vagytok, egy kis élelmiszer üzem is vagytok a konyhán belül, mert végig is ez az, hiszen te nem egy cégtől veszed a fermentált káposztát, hanem te csinálod.
Így van, ezt így csináljuk.
Aztán is vannak egyébként itt, vagy ez a Natura Hill, ez egy birtok tulajdonképpen. ugye?
Van már egy birtokunk is, igen, ez a Natu Farm birtok, ott Szilvási Mihály séf közreműködésével megy az ételkészítés, és egyébként üdítő, lekvár, most már fermentált italok is, szörpök, mindenféle, és azokat egyébként használjuk utána a Natura Hillen is. De gyakorlatilag a műhely munka kitalálásnak a része, azt Misi ott a Natura Hillen kezdte el, megcsinálja folyamatosan és fejleszti a dolgokat.
Szerinted milyen fokú tudatosság kell ahhoz, hogy egy ilyen konyhát tudjon az ember működtetni, és hogy ez a fajta tudatosság, ez mennyire csempészhető át mondjuk egy lakossági szintű konyhába? Vagy mennyire a titka a jó táplálkozásnak az a fajta tudatosság, hogy én már előre tudom, hogy mihez nyúlok?
Szerintem nagyon szükséges a tudatosság, feltétlenül tervezni kell tudni előre, és tervezni kell tudni azzal is, hogy mondjuk mivel töltött fel a kamrát polcait. Mert tudod, hogy mondjuk amikor bejön a káposzta frissen így, akár tavasszal, akár télen, hogy akkor abból csinálsz kovászolt káposztát, fermentált káposztát, esetleg püréket, amiket ugyanúgy, mint hogyha egy befőttet elraknál, dunsztolsz, és akkor azok még jók lesznek valamikor a télen. Tehát hogy az összes ilyen dolog, amit régen 200 évvel ezelőtt is csináltak a háziasszonyok, hogy hogyan töltjük fel a kamrát, hogy aztán télen azt tudjuk használni, és hogy mit használunk fel teljesen maradékmentesen. Igazából nagyon sok új dolgot nem csinálunk a régieknek a tudásához képest. Van egy-két új alapanyag, mert régen ők nem használtak nyilván agar-agart, vagy xantánt, vagy egyéb ilyen kiegészítő anyagokat, amivel nekünk egy kicsit könnyebb a dolgunk, hogy tudunk olyan állagot létrehozni a tányéron, vagy olyan formát, amit mi szeretnénk.
Ja, és amúgy vegán. Például ugye az agar-agar része, igen, mert ugye sok embernek ez a baj, képzeld, de hogy készítettünk mi a Katával múltkor egy gumicukrot. Igen. Nagyon-nagyon büszkék voltunk magunkra. Katának nem is mondtam még. Van egy ilyen projektünk, a Legyen Az, ahol gyerekeknek készítünk tudatos programot is akkor a hétvégére, és akkor csináltunk egyszer csak gumicukrot. És zselatint használtunk. És képzeljétek el, neked nem is mondtam, hogy jött olyan komment, hogy hát oké, de hogy egyáltalán nem vegán.
Mert hogy az állat.
Igen, mert ugye a zselatin, de hát nyilván lehetett volna agar-agart használni, viszont mi tudatosak voltunk, mert az otthoni zselatint használtuk fel, de rögtön megérkezett egyébként már a szülő kommentje, hát ők vegánként étkeznek. Mondtam, hogy nyilván nyugodtan cserélje ki, csak hogy mennyire fontos ez például a mai nap már a fiataloknak, hogy lehessen mindenre.
Tudom überelni, csináltunk a gumicukor előtt klasszikus sólízgyurmát, arra meg azt kaptunk, hogy gluténmentes verziót is megcsinálunk-e. Gluténmentes lisztből, ezt még nem tudom, de le fogjuk tesztelni.
Megpróbáljuk, akkor biztos, hogy színes lesz, hogy a kukoricából készítjük. Na, de egyébként csak szeretnék visszatérni, mert mindannyian kitértünk be a mentes séf, hogy mi is ez, mert hogy tudsz nekem róla pár szót mondani, hogy igazából hogy zajlik ez a verseny? Hogy lehet jelentkezni, hogy zajlik a verseny, hogy hány körös, mit kell, mennyit kell főzni, mindenből menteset kell
csinálni,
hogy készülsz fel rá?
Jó.
Hogy történt ez, Mátyás?
Közösségi médiában találkoztam, ha jól emlékszem, egy hirdetéssel, hogy van egy ilyen verseny. Nyilván én egyébként fogyasztok olyan tartalmakat, hogy mit, hogyan kéne csinálni, csak azért, hogy könnyítsem a munkámat, új ötleteket tudjak bevinni, és akkor valószínűleg ezért voltam a jó target erre a hirdetésre. Megláttam, és azt éreztem, hogy na, hát ez pont belevág abba, amit én csinálok. Egyébként a kiírás az úgy szólt, hogy ez egy glutén és cukormentes vegán főzőverseny. Amin részt kéne venni, és ez a jelentkezés után úgy zajlik, hogy van egy válogató avagy elődöntőkör, ahol 60 perc állt rendelkezésre, és egyféle főételt kellett csinálni összesen 3 tányéron, ha jól emlékszem. Tehát és ehhez idén már a szabályrendszerhez tartozott az is, hogy a veszteségmentességre nagyon kellett figyelni, ami egyébként szintén az én életembe vág, ezzel abszolút nincsen gondom, tehát nekünk gramra pontosan kellett leadni előre az alapanyagigényünket, hogy majd miből szeretnénk főzni. Illetve voltak kötelező alapanyagok is, tehát egy megadott alapanyaglistából választhattunk, hogy miből szeretnénk főzni.
Igen.
És ezek közül kötelező volt a cékla vagy csicsóka, rizs vagy rizsdara vagy rizsliszt, illetve tápióka, gyöngy vagy kinoa.
Melyiket választottad? Az a legutóbbi volt.
Én az elődöntőben kinoát választottam, mert tápióka gyöngyel szoktam dolgozni, de nem 60 perc alatt. És azt én nem éreztem biztonságosnak, hogy azzal dolgozzak, míg mondjuk egy kinoával sokkal bátrabban tudtam bánni. Tehát itt tényleg a 60 percet azt be kellett tudni tartani. És akkor nyilván én ilyenkor elkezdek gondolkodni, hogy mit, hogyan lehetne, de egyébként nagyjából a felkészülés az úgy történik, hogy a hűtőmre kiragasztok egy nagy papírt az alapanyaglistával, és verem be a fejem a falba, hogy mi a fenét csinálja. Ilyenkor szokott, nem, egyébként az elődöntőben viszonylag könnyebben jött az ötlet utána a döntőre, amikor így bekerültem, akkor volt az, hogy így, na jó, és most akkor mi legyen?
Akkor hogyan tovább?
Igen, mert mindig van egy jó ötlet, amit így ellövök, és azt gondolom, hogy majd jön a következő jó ötlet, csak nem jön, vagy nem biztos, hogy jön.
Tényleg ilyenkor nyúlsz valahova? Tehát elkezdesz ilyenkor kutatni recepteket, amit majd továbbfejlesztesz, hogy legalább inspirál,
igen.
Hogy...
Ha? Igen, persze, abszolút. Tehát, hogy nyilván a konyhán is bent tudunk beszélgetni, Szilvánsi Mihály séffel, rengeteget tudunk erről beszélni, nagyon nagy tapasztalata van, meg egymásnak tudjuk passzolgatni az ötleteket, és együtt elméletben csiszolni, és ez nagyon nagy segítség. Otthon is van sok szakácskönyvem, akár többféle vegán szakácskönyvem is van, amihez tudok nyúlni, hogy legalább valami inspiráció legyen. Van ízkombinációs könyvem, hogy na akkor, akkor mit, mivel, hogy azért különleges és extra legyen. És akkor ebből alakult ki egy ilyen csicseri borsópástétommal töltött céklaroládé, és ahhoz ment egy bazsalikomos céklakrém, tejfölös reszelt cékla.
Most az elődöntős?
Ez az elődöntős volt, igen, szójás kínos saláta. Meg céklahéjcsipsz, az egy kicsit eléget.
És ott csináltad először?
Nem, ezt lepróbáltam.
Jó, de erre találtad ki, lepróbáltad a saját konyhádban, és utána megcsináltad a versenyen.
Igazság szerint ezt a Natura Hill vendégei már ették.
Wow!
Az egész. Tehát, hogy ugye nálunk soha nem kerülhet semmi a tányér, ami nem jó, mert akkor addig változtatunk rajta, amíg nem lesz. Tehát én ezt élesben tudtam kipróbálni a Natura Hillen például, és akkor ott tetszett a vendégeknek, meg nyilván akkor megkérdezzük a visszajelzést, hogy mi a jó, mi a nem jó, mi változtassak, hogyan változtassak, és akkor ez így ment az elődöntőre. Döntőnek az ételeit egyébként, azt meg a saját lakáséttermemben kipróbáltam, és oda meghívtam embereket, hogy akkor gyertek és teszteljünk, mert ott meg a tárolással voltam gondban.
És a verjeim. Igen. És mennyi emberből kerültél a döntőbe? Azt tudod?
Ha jól emlékszem, akkor 11-en indultunk az elején, és 5-en kerültünk a döntőbe.
Nagyon izgi szerintem amúgy az, hogy de szerinted is izgalmas az, hogy megversenyezhetik itthon a szakácsokat? Nekem nagyon tetszik, mert tévében ugye azt látjuk, hogy versenyeznek az amatőrök, vagy a celebek, vagy néha amúgy egy-két szakács is bekerül, akár a konyhafőnökbe, vagy nem tudom melyik, a séfek séfében vannak ilyen, és akkor így mindenki elkapcsol, mert nagyon idegesít őket, hogy 60 perc alatt kell főzni, és nyomasztva vannak. Ezt akartam kérdezni, hogy ez a fajta nyomasztás, ami neked volt 60 perced, nem gondoltad azt, hogy menjetek már a francba, én egy szakács vagyok, nem 60 percig akarok főzni, nem azt csinálja meg annyi idő alatt, amennyi idő alatt ezt meg kell készíteni. Nem volt semmi
ilyen benned? Nem feltétlenül. Igazából annyival másabb a helyzetem, mint mondjuk egy ilyen főzős vetélkedő műsorban, hogy én előre tudom, hogy mit akarok csinálni, és úgy készülök fel, hogy az szerintem beleférjen a 60 percbe.
Világos.
És legfeljebb magamat nyomasztom azzal, hogy percre ki van számolva, hogy mikor, minek kell történnie. Ezt egyébként a zsűri is rendszeresen hangsúlyozza, hogy legyen egy listánk arra, hogyha valamivel elkavarodunk, vagy valami félre megy, hogy tudjuk, hogy mi a B-terv, és hogy mikor, hol kell tartanunk. Mert ez nagyon fontos, hogy ezt tudjuk nézni, és nekem 5 percre lebontva ott volt egyébként az elődöntőn, meg a döntőn is, hogy mikor, mivel, hol kell tartanom. Volt nagyjából 3-4 időzítőm, ami különböző dolgokra figyelt, mert ilyenkor annyiféle mindenre kéne figyelni, amit én magamról tudom, hogy úgyis elmegy a fókuszom, úgyis valami másra figyelek, és odaig valami.
Úristen, és ott ketyegtek az órák?
Igen.
No pressure.
Hát igen, és nem a kamera volt a pressure, hanem az órák, mint a sakba. És egyébként melyik a legnehezebb? A glutén, a laktóz, a cukormentesség, vagy a vegán? Melyiket a legnehezebb elkészíteni, nem betartani? Mert szerintem mindegyiket nehéz betartani.
Ételtől függ egyébként az egész. A desszert esetében a cukormentesség például az egy nagyon-nagyon nehezítő tényező tud lenni. Nagyon sok mindent tudok csinálni vegánban, ebben van gyakorlatom, sok mindent tudok csinálni gluténmentesen is, de De a cukor az nem csak egy édesítőszer, hanem emulgálószer is. Uh-huh. Nagyon sok kémiai és fizikai folyamatban részt vesz egy desszert kialakulása során. Egyébként sikerült megtalálni a kombinációkat, tehát igazából kristálycukrot vagy finomított cukrot nem használhatunk, tehát rizsszirup, juharszirup, eritrit, xilit, ilyenek
használhatók voltak. Felolvassam, hogy mi volt a desszert? Érdekel egyébként?
Olvasd, valószínűleg egy szót sem fogok belőle érteni, de persze.
Most mondanám, hogy az első, mondanám, hogy a címét fogod érteni. Nyaral a gyökér, ez a cím egyébként. Semmilyen áthallást nem szeretnék ezáltal senkinek mutatni. Citromos petrezselyem gyökér krémet, vaníliás mandula ropogóst, petrezselyem mandula morzsát, vaníliás kókussodót és friss petrezselyemet tartalmazott.
Mit keres a petrezselyem egy desszertben?
Mert lehet jó desszertet csinálni gyökérzöldségekből. Répából is, céklából
is. Fehér répából is?
A fehér répa az a hivatalosabb nevén a petrezselyem gyökér.
Na jó, de nem a zöldjét használtad?
Is.
Ja. Citromos petrezselyem gyökér.
Maga
jaj,
a kréma.
Bocsáss meg, én nem tudtam követni. Itt próbáltam, érted, igen.
A fő elem az a petrezselyem gyökér volt. Egyébként paszternákból egy kicsit könnyebb desszertet csinálni, annak kicsit magasabb a cukortartalma, és nagyon hasonlít a petrezselyem gyökérhez egyébként. Kinézetében is kicsit sárgásabb, de hogy abból még egyen könnyebb. De ezt viszont már tavaly tudtam nyáron. Én tavaly egyszer már elindultam ezen a versenyen, akkor második helyet sikerült elérni rajta. Úgyhogy idén most a győzelmi céllal érkeztem.
És lőn.
Igen, és valamikor nyár végén kóstoltam egy vaníliás petrezselyem szörpöt egy kis termelőnél valamelyik piacon. És így akkor éreztem, hogy akkor én nekem erre muszáj így kókusszal együtt ráhúznom egy desszertet, hogyha én ezen a versenyen még egyszer indulok, akkor ez lesz.
És megvalósítottam.
És megvalósítottam, igen.
Jó, én számomra önmagában a desszert teljesen szürreális, én nagyon nem vagyok édes szájú, de egy desszertet csinálni cukor nélkül az végképp abszurd, desszertet csinálni fehér répából, az meg aztán teljesen szürreális.
Szóval meg akarjuk kóstolni.
Igen, de ezt majd még nyilván a beszélgetés végén majd van még egy ilyen kérdésem, hogy lehet ezt leegyszerűsíteni, mármint a táplálkozás körüli hatszárét az ember életében. Azt mondtad, hogy neked könnyen megy a vegán, és alapvetően a gluténmentes is. Szerinted, ha valaki hallgatván a műsort, mert azért mégiscsak ez egy fenntarthatósággal foglalkozó zöld műsor, és azért is fontos, hogy most itt vagy, mert nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok vendégünk volt mostanában, akik áttértek a vegán életmódra. Tehát szerintem közlekedés, háztartásvezetés, és táplálkozás. Tehát ez egy ilyen triumvirátus, amiben az emberek megpróbálják a saját kis civil életükben megfogni a fenntarthatóságot. Sokkal nehezebb otthon egy vegán konyhát vinni, kérdezem tőled séfként, mint egy teljesen hagyományos konyhát.
Vegán vagy?
És vegán vagy-e?
Nem, én nem vagyok vegán, teljesen vegyes táplálkozású vagyok, és tudtommal nem rendelkezek semmilyen allergiával sem. Oho. És egyébként nekem ez az egész vonal, ez nekem sokkal inkább a magánéletemből származott, hogy ismerősöknek, barátoknak, vagy akár páromnak főzni menteset, mert ilyen vagy olyan allergiával rendelkeztek. Tehát nekem ez onnan indult. Aha. Tehát nekem egy vegán ételnek sokkal nehezebb azt a részét megfogni, vagy az a nehezebb része, hogy tejtermék és tojás mentesen készüljön el a dolog. Nyilván a vegán táplálkozásnak van sokkal több kritériuma, de azok már kevésbé
marginálisak. Tehát azt könnyebb pótolni, vagy könnyebb kikerülni, mint a tejet meg a tojást.
Így van. Úgy egyszerűbb, és szerintem, hogyha valaki otthon át akar állni egy vegán táplálkozásra, akkor nehezíti meg a saját dolgát, hogyha ugyanazt akarja enni, mint eddig. Aha. Mert akkor nagyon nehéz. Hogyha azt el tudja engedni, hogy nem lehet mindent ugyanúgy, és nem lesz mindennek ugyanolyan íze, és nem lesz jó rántott hús a nem húsból, és nem panírmorzsából, és tojásból, hanem másféle ételeket kell kipróbálni, másféle állagok lesznek, másféle ízek lesznek, de manapság szerintem már nagyon sok információ érhető az interneten. Tehát egy az egyben nem lehet ugyanazt megcsinálni, csak mentesen.
El kell engedni azt az igényt, hogy ugyanolyan legyen, mint ahogy eddig táplálkoztam, csak ne legyenek benne.
Meg hogy ugyanaz.
Ezt én így gondolom.
Hogy például arra mi a véleményed, ezt Kata szereti megkérdezni, és tökre értem, hogy miért, hogy például a vegán párizsi, a vegán hús, hogy ezeknek szerinted egyetlen van létjogosultságuk, vagy próbáljuk meg teljesen kicserélni ezeket, ne próbáljuk utánozni a húst.
Lehet utánozni a húst valamennyire, én is szoktam csinálni húshelyettesítő dolgokat, amik valamilyen szempontból mondjuk harapás élményből vagy rágás élményből tudják utánozni.
Tehát a textúrája
az nagyon sokszor fontos, hogy az embernek meglegyen ugyanaz az élménye étkezéskor, de nem is feltétlenül ugyanaz az íz kell. Van, aki keresi a húst. Az, hogy az ilyen termékeknek megvan a létjogosultságuk, ott szerintem azt is érdemes behozni, hogy mennyire feldolgozott az a termék. Mert vissza kéne térni szerintem táplálkozásban ahhoz is, és valószínűleg nagyon sok emésztőrendszeri probléma az abból érkezik, hogy nagyon ultrafeldolgozott élelmiszereket eszünk. És hogyha egy ilyen vegán párizsi előállításához 30-40 lépés szükséges technológiailag, hogy létrejöjjön, akkor valószínűleg kevésbé jó, mint egy nagyjából 2 lépésből előállított hús, már csak feldolgozás szempontjából, most a magát a háttér elvet azt
világos, nem tehát nem a filozófiai tekintve. Állatvédelmi, nem tudom, miért összeket.
Így van. Most. De hogyha lehet hasonló dolgokat létrehozni egészséges, egyszerű alapanyagokból, nem túlzottan feldolgozva, akkor szerintem van és lehet létjogosultsága ennek. Hiszen nagyon sokan akármilyen egészségügyi probléma miatt szembesülhetnek azzal, hogy nem fogyaszthatnak húst, vagy vörös húst, vagy valamiért ezt javasolja az orvos, dietetikus, stb. Illetve az, aki át akar térni egy ilyen életmódra, neki egy könnyítés. Aztán lehet, hogy ezt elengedi, hogy már erre sincsen szükségem, mert én csak nyerzöldséggel szeretnék
táplálkozni. Igen, sokan mondják, hogy az átállást megkönnyíti, hogy az ember ragaszkodik még bizonyos hagyományokhoz, és aztán egy idő után meg elengedi, mert rájön, hogy teljesen fölösleges, mert nem.
Így van. És egyre jobbak egyébként a termékek is. Tehát, hogy amíg még 5-10 évvel ezelőtt szerintem kifejezetten rossz íze volt a vegán termékeknek, csak azért volt jó, mert vegán, vagy azért, mert mentes, és megehette a szerencsétlen tejfehérje érzékeny azt a tejfölt, ami tejföl helyettesítő dolog. Ma már tudok olyan tejföl helyettesítőt, ami egész jó, nem teljesen, de fokhagymás tejfölként használva egy főételben, a fokhagyma úgy elnyomja azokat az egyébként.
nem olyanokat. Igen.
Mert kókuszsírral készül nagyon sok ilyen termék például, és annak úgyis lesz egy ilyen kis kókuszos felhangja. Aki csak ezt teszi, az már nem veszi észre, tehát hogy neki nem lényeg, csak ugye nekem egyszerre kell vegánra és teljes táplálkozással rendelkezőre is főzni, és ott például egy ilyen fokhagymás tejfölnek már teljesen olyan hatása tud lenni, mint hogyha az igazi tejfölbe
készül. Érdekes, amit mondasz, hogy a kettő dologra is reagálnék itt, és szerintem tök jó labda feldobás lesz. Az egyik az, hogy tökre igaz, én nemrég gondolom azt, hogy laktózérzékeny vagyok, ezen vannak viták. Magamat diagnosztizáltam, mert jelenleg a magyar egészségügyben nem vagyok hajlandó egyelőre elmenni ilyen orvoshoz, na mindegy, és nem azért, mert az orvosban nem bízom, hanem mire eljuttok oda, az már egy ilyen procedúra. És tökre igaz, hogy például ezek a vegán, tejmentes teljes desszertek, például a tejberízsek, nagyon finomak. Hát van, amelyik finomabb, mint a rendes. És konkrétan örülök, hogy kipróbálattam végre, ugye valamiért. A másik viszont, mondtad ezt a kókuszt, meg én beszéltem a kukoricáról itt a Solis Gyurma esetében, hogy alapvetően pont mondtad, hogy kicsit unalmas is lehet, hogy valakinek furcsa is lehet mondjuk a tejfölben kókuszt érezni. Nekem viszont fenntartatósági szempontból van egy olyan veszőparipám, hogy például tök jó, csak hogy a kókusz azért igen távol érik tőlünk, tehát mondjuk a trópusokon, és hogy elhozzuk, és mindenbe kókuszt teszünk, ami egyébként vegán tej. Vagy a kukorica része, a gluténmentes étkezés nagyon nagy részben kukoricával váltják ki, ami ugyanolyan allergiát okozhat, kukorica allergiát egy csomó mindenkinek, hogy szerinted hogy ti miket használtok esetleg a Natura Hillben, vagy akár a saját magánéletedben ezeknek a helyettesítésére, hogy még ezeket is helyettesíteni kell, nem, mert lesz nagyon bonyolult ettől az egész sztori.
Tehát, hogyha most azt kérdezed, hogy én nagyon tudatos akarok lenni, akkor a kókusz zsírt mivel pótlom?
Meg a kukoricalisztet,
igen.
Lehet, hogy nincsen megoldás, csak hogy nekem ez egy nagyon nagy problémát jelent egyébként az agyamban, olyan nem nagyon nagyot, de azért elgondolkodom
értem,
rajta.
Értem, tehát lennék én vegán, de megakadályoz benne az, hogy miért kell nekem átutaztatni a félvilágon egyet.
Vagy miért kell avokádó zsírt ennem, amikor nagyon távol érik tőlünk.
Az elvileg egyébként szintén egy nagyon egészséges dolog az avokádó olaj, és rendkívül sok jó hatása van, de én is csak olvastam róla, egyébként bevallom, még nem kóstoltam személy szerint, hogy annak egyébként ízben milyen tulajdonságai vannak, és nekem azért ez fontos, tehát én inkább az ízeket keresem meg az állagokat.
Legyünk őszintén, egy szempont, hogy finom legyen.
De teljesen, szerintem majdnem mindenkinek, csak azért, hogy esetleg van-e bármi, gondolkodtatok-e már bármi, mert gondolom, hogy zebegényben nem érik a kókusz. Legalábbis eddig még nem, majd egy év múlva lehet már, de hogy most még elfagyna.
Nem, és ilyeneket például nem is szoktunk használni. Van kókuszsírunk, mert van néha olyan recept, amit kipróbálunk, és akkor na, ahhoz használjuk. És egy Magyarországon stabilan elérhető, megfizethető áru dologról van szó. Tehát ilyen szempontból tök jó, hogy van, és tudjuk használni. Leginkább alternatív tejek közül zabtejet használunk, régebben mandulatejet használtunk, csak az még inkább allergizáló, mint a zab, úgyhogy leginkább zab és rizstej. Az, amivel foglalkozunk, illetve van egy lencsefehérje alapú tejszín, ami viszont tökéletesen ki tudja váltani az állati tejszínt, kivéve, hogyha főzöd, mert akkor annak lesz egy ilyen kis diós íze, tehát hogy nem mindenre és nem mindenhogy alkalmazható, de van egy-két ilyen megoldás. És a gluténmentes zsemléket, amiket magunk csinálunk, azt is vörös lencséből készítjük. Tehát nagyon sok minden olyan dolog van, amit meg tudunk oldani Európában, vagy akár itthon termeszthető dolgokból, még akkor is, hogyha a beszállító ténylegesen nem magyar terméket hoz, mert néha származási országként látunk megjelölve olyan dolgokat, hogy most ezt minek kellett onnan. Uh-huh. Tehát a dél-afrikai snidling.
Igen.
Bár a snidling pont megterem a kertünkben, ezzel egyébként egy másik étteremben találkoztam, hogy Dél-Afrikából, meg Etiópiából kellett.
Hát nyilván az árérzékenység, gondolom benne van, lehet, hogy dél-afrikai snidling olcsóbb volt, mint a magyar. Ugyanúgy, mint a spanyol paradicsom, mindig olcsóbb, mint a magyar.
Ez biztos, hogy így van, meg a bébirépa, és egyéb ilyen bébizöldségek.
De ezeket fel is tüntetik az étlapon egyébként, hogy ezek innen vannak, vagy ez a konyhatitka marad? Tehát ezt nem tudom eldönteni.
Mi egyébként már nem használunk itt ilyet.
Tudom, de az a másik étteremben, amiről beszéltél.
Nem hiszem.
Hát pedig az az érdekes.
Mert én azt gondolom, hogy ezzel így flesselni akarnak.
Igen, dél-afrikai snidling, amúgy igazából nem azért vettük, mert olcsó volt, hanem mert ez dél-afrikai snidling, egyébként tök jó. Jó ötlet.
Szerintem ez egyébként egyre inkább a lokalitás és a szezonalitás a fókusz minden étteremnél, szerencsére. Úgyhogy az ilyen nagyon külföldről érkező dolgokkal maximum akkor, hogyha tényleg prémium termékről van szó, tehát hogyha mondjuk egy japán wagyu húst hoznánk be, akkor a wagyu egy olyan marhafajta, amit különleges bánásmódban részesítenek, és olyan a fizikuma, hogy rendkívül márványozott a húsa, és a top éttermek használják, csak elképesztően magas az ára, és nem nyúlhat akárki hozzá.
Akkor még egy kis szarvasgombát is hozzá kell rakni, és akkor gyakorlatilag egy
éves fizetésre tudom. Tehát szarvasgombát az itthon elérhető, tehát vannak ilyen különlegességek. Ugye kaviárt például állítanak elő itthon, sok nagyon Európa nagy részét mi látjuk el kaviárral, mert itthon van olyan tokhaltenyésztés. Itthon készülnek prémium kaviárok, csak magyaroknak nincs annyira igénye rá, úgyhogy...
Hát meg pénze.
Például.
De hát, kedves hallgatóink, hogyha mégis valakinek úgy tartja kedve, akkor ha jól értem, például a magyar kaviár az egy abszolút ajánlott táplálék, mert hazai gyártás.
Most pont nem
vegán, de...
Azt akartam pont mondani, hogy a kaviár nem vegán, de...
Sőt, még vegetáriánus sem, mert hát ugye ahhoz meg kell halnia sajnos az állatnak. Cserébe lesz tokhal hús is.
Milyen szerencsés, egyébként egészséges a tokhal. Egyébként tök érdekes, hogy sokaknak mindig az él a fejében, hogy jó, vegánság, mennyire unalmas, ez ennyire unalmas táplálkozás, és most, hogy itt tartunk, hát minden van benne, csak unalom, nem? Már csak az sem unalmas, hogy cseréljem ki a kukoricalisztet vörös lencselisztre, de hogy nem fel sem tudom tenni a kérdést, hogy hogyan igyekszel ezt a sztereotípiát lebontani, mert igazából ez lebontódik magától, amikor mondjuk megkóstol egy ételt nálatok, ami vegán. Egyébként alapvetően nálatok a hús az mindig az étlapon van?
Jellemzően mindig van a menüben húst. Tehát ebédre 3 fogást adunk, vacsorára 4 fogást, 4+2-t, és mindig
ezek
van egy húsos.
Degusztációs menü szerint?
Igen,
mert azt olvastam, és nem beszéltünk róla, hogy a Natura Hill azt írják róla, hogy egy zöld Michelin csillagos étterem itthon. Így mondják, de amúgy nincs ilyen, hogy zöld Michelin csillag, ez csak hozzá van téve, ugye?
Igazából maga a szórend szerintem más, ugye ez egy Michelin zöld csillag.
Tehát van ilyen.
De van, ez létezik. Ez a Michelin kalauz most már 5. vagy 6. éve osztja ki ezeket a csillagokat, de Magyarországon is csak 2 éve jelent meg.
És ez az egyetlen egy étterem Magyarországon?
Nem, ha jól tudom, akkor 6 ilyen étterem van.
És mit kell ehhez csinálni, hogy zöld minősítést kapjon egy Michelin csillagos étterem? Nagyon érdekes.
Hát le kell szerződtetni az évmentes séfjét.
Például, igen, csak hogy nyilván nem tudom, tudod-e pontosan, hogy mi az, a pár feltételnek meg kell felelni.
Pár feltétel tudok, egyébként csak a tiédre reflektet, hogy előbb dolgoztam a naturál, és szereztem meg a tudást, amivel alkalmassá váltam ennek a versenynek a megnyerésére. De a Brit Michelin Guide-tól olvastam egyszer egy ilyen kritériumlistát nagyjából, de úgy magának, a Michelinnek a pontos kritériumlistáját csak az ellenőrök tudják. Tehát, hogy ez egy egycsillagos, kétcsillagos, háromcsillagos étteremnél is 90%-ban sejti, aki ezzel foglalkozik, hogy mi kell ahhoz, hogy az legyen, mert tapasztalatból megvan, hogy a másik olyan csillagos étterem az mit csinál, és hogyan irányítják, és mi és hogyan művelődik. Tehát nyilván valamennyire ez a zöld csillagnál is így van, de a zöld csillagban nem osztanak többet, ez csak egy plusz kitüntetés, ezt megkaphatja egy háromcsillagos étterem is, meg egy ajánlott étterem is.
Értem.
A Natura Hill Zebegény az egy ajánlott étterem a Michelin rendszerében, az vonatkozik a minőségre, hogy már bekerültünk, és a legjobb éttermek között vagyunk, és a zöld csillag ennek a tetejére még egy plusz elismerés azért, hogy mennyire fenntarthatóan állunk az egész ételkészítéshez, a beszállító kiválasztásától kezdve az a felhasznált alapanyagokon, hogy mennyi mindent használunk fel az alapanyagból, hogy szinte semmit nem dobunk ki. Amit kidobunk, az gyakorlatilag megy a komposztba, és beforgatódik utána a földbe.
Ez nekem igazából azokból a dolgokból, amiket elmondtál erről, azon túl, hogy nyilván így működtetni egy éttermet, az szerintem egy varázslatos dolog. És egy kicsit ide tartozik, hogy ami nagyon szimpatikus, amikor azt mondtad, hogy hát nyilván neked olyan ételeket kell készíteni, ami működik a mentesnek is, de a vegyesen táplálkozónak is, tehát hogy a normál táplálkozás, vagy nem tudom ezt, hogy kategorizáljuk, oda is működjön. Mert én azt tapasztalom leginkább, hogy a mentes táplálkozást csodálatos nagymamák például, amikor kiderül, hogy az unoka ilyen-olyan érzékeny, akkor én azt látom, hogy a környezetemben élő szupernagyik étnappallá téve kutatják a szakácskönyveket, a megoldásokat, hogy helyettesítsék, de közben meg azért mégiscsak ott az igény, hogy a vasárnapi ebédnél, hát azért a többieknek legyen klasszikus, normális menő, és hogy ez tök izgalmas, hogy ezt akkor ezek szinte lehet egyszerre csinálni.
Mint a bazinai görög lagzi, majd nem eszel hús, de ez csak bárány.
Igen. Lehet valamennyire egyszerre csinálni, csak amit már említettem korábban is, hogy nem feltétlenül lehet ugyanazt ugyanúgy megcsinálni mentesen. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen vasárnapi családi ebédet egy az egyben átfordítani vegánra úgy, hogy a többiek esetleg nem járultak hozzá, az úgy egy nagyon nehéz dolog. Az nem megy, de mást és máshogy csinálni, az megműködik. Tehát nálunk például szinte minden leves, köret és egyéb dolog, ami éppen nem hús,
igen,
az, hogyha van vegán vendégünk, minden vegán módban készül, és ott csak a hús elemet cseréljük a vegánnál egy másik elemre, amit előkészítünk, ez mondjuk legyen akár egy ilyen lencséből készült idézőjeles tofu dolog, amit egyébként a tavalyi versenyre próbáltam meg kitesztelni, vagy tempe, vagy babfasírt, vagy sült gomba, vagy bármi, amivel helyettesítjük magát a húst, de az összes többi elem az vegán lesz.
Aha.
Viszont ezt egy vegyes táplálkozású vendégünknek meg nem is mondjuk el, vagy ezt nem hangsúlyozunk, hogy ez vegyes,
neki.
És nem tűnik fel neki.
Tehát szerinted onnan lehet ezt megfogni, hogy akkor én mondjuk úgy készítek egy vasárnapi menüt, hogy mondjuk a levesnek az alapját azt megcsinálom kvázi vegán módon, vagy mentes módon. Jól értettem?
Meggyőzöd a családot, hogy zöldségleves, mert az milyen jó. Hogy az még jobb. Tehát, hogy én nem próbálkoznék például húslevest megcsinálni zöldségből, hogy nagyjából olyan íze van, mint egy húslevesnek, de egyébként annyira nem. Ez nekem sokkal több munka, és sokkal bonyolultabb, mint hogy nekiálljak.
És sokkal kudarcosabb.
Igen.
Tehát, hogy egyszerűen meg kell találni azt, hogy mondjuk oké, akkor mi, mentes barát a leves, és egyébként a főételben megvan.
Ilyen is, meg olyan is. Aha.
Egyébként nekem a legnagyobb csalódásom a mentes kajákon még az, hogy szerintem mindegyik egy kicsit édesebb, mint egy standard kaja. Ezt én jól érzem?
Igen. Ja.
Igen, ez egész biztos, mert a zöldségeknek a szénhidrát tartalma az mindig magasabb, és egyébként Fekete Marcellel a Zserbó Gastronomia Kft-nek az F&B menedzser, hogyha jól emlékszem, dolgoztam a Zserbó cégcsoporton belül, és ő volt nálunk vendég pár hónapja, és vele is ezt beszélgettem, hogy ő is arra volt kíváncsi, hogy mi hogyan dolgozunk, mert hogy ők is most nagyon erre állnak rá az új Onyx-szal, de hogy minden édesebb.
És ez nagyon lelombozó, mert én nagyon nem vagyok édes szájú.
És itt nagyon erősen kell például balanszálni a különböző savakkal. Mert ahol van cukor, meg élesztőgomba, ott lesz alkohol, ahol meg van alkohol, ott valószínűleg van ecetsav baktérium, és abból lesz ecet a végén. Az a stabil végállapot. És azokkal nagyon erősen lehet balanszírozni.
Vigyázz, mert már egy olyan területre tévedtünk, amikor csak minden második szavadat értem. Igen, tehát szóval ezt akkor én jól értem, de vagy jól érzem, de van megoldás, tehát hogy lehet, csak ahhoz már egyen magasabb szinten kell ezt tűzni.
Meg tapasztalat kell hozzá, hogy miben milyen ízek vannak, vagy milyen alapanyagok. Tehát például, hogyha spenótot csinálsz, sok spenótot, rengeteg benne a vas, annak egy kesernyésebb ízhatása van, hogyha nagyobb mennyiségben csinálod. És hogyha spenót meg fokhagyma, az valószínűleg soha nem lesz édes, ha nem raksz hozzá cukrot. Ha sima hagymát teszel hozzá, vörös hagymát, lila hagymát, annak magas a cukortartalma, azzal már édesíted. Tehát ott sem mindegy, hogy mit mivel kombinálsz, de lehet csinálni nem édes dolgot abszolút növényi alapon.
Mátyás, hogy van az, hogy te ennyire értesz a mentes kajákhoz, meg a vegán ételekhez, és mégsem vagy vegán? Mi ennek az oka?
Bevallom, én nagyon szeretem a tejtermékeket. Én nagyon szeretek vajjal meg sajttal dolgozni, meg ezeket fogyasztani, és nagyon szeretek otthon kenyeret is csinálni, rendesen, gluténosan, ahogy kell. Én ezt nagyon szeretem, és nagyon élvezem. És
nem is annyira a hús hiányzik, akkor ezek szerintem inkább a tejtermékek.
Így van, valószínűleg. Szeretek húst is enni, de tejtermékek például sokkal jobban hiányoznának, mint a hús.
És akkor mi az, mert akkor most egy kicsit itt a főzéstől ellépve, hogy a munkádon kívül a magánéletedben van valami, amire törekszel a zöld, vagy a zöld élet, hogy zöldebb legyél a mindennapokban, mire tudsz figyelni? Vagy egyáltalán szerinted számít-e bármi más, mert hogy annyi mindent teszel a munkádban ezért?
Szerintem számít, minden egyes kis dolog számít, és van, amikor lusta vagyok, és inkább nem figyelek rá, vagy túl kényelmes vagyok, de például a saját életemben én próbálok arra figyelni, hogy én Budapesten élek, és Zebegényben dolgozom, és oda járok ki minden nap. De nem csak autózom, hanem szerencsére a Nyugati pályaudvar mellett lakom, és nagyon sokszor vonattal megyek ki, és ott hagyom az autómat Zebegényben, és a vasútállomásról csak autóval csak a hegyre megyek föl. És akkor használom az autómat, hogyha arra tényleg szükség van. Van, amikor kényelmes vagyok, nem érem el a vonatot, és mégis használok autót, de például erre törekszem figyelni, hogy ez jó legyen. Én tavaly vásároltam magamnak egyébként egy telket is, tehát itt a gyerekkori vágyak megvalósítása. Igen, saját borom már szerencsére lett tavaly, viszont azon a telken meg nagyon szeretnék arra figyelni, hogy vegyszermentesen csináljak mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, most idén remélhetőleg már zöldség is lesz, nem csak gyümölcs. Tehát, hogy például ezt is próbálom szem előtt tartani, hogy egy kis permakultúra felé eltolni a dolgot, hogy ez meglegyen, hogy mindennek legyen ott élettere.
Igen, én erre nagyon szeretnék egyszer beszélni, csak sosem ugyanak.
Kivéve az őzek meg a szarvasok, mert ők szeretik a hajtásokat, én meg nem szeretem, hogyha ők ezeket szeretik.
Ez egy kis sarc.
Mondjuk úgy, hogy próbálok azért belenyúlni a természetes rendszerbe, hogy ez nekem kedvezzen a végén. De otthon például a saját életemben szintén próbálok veszteségmentesen főzni. Nekem otthon a saját otthonomban van egy lakáséttermem, ahol havonta egy-két vacsorát szoktam csinálni, és akkor ott is próbálok arra odafigyelni, hogy valamennyire fenntarthatóbb tisztítószereket használni, amik környezetosabban készülnek. Akár, mert tiszta sor, hogy amit leeresztünk a lefolyón, az nem feltétlenül tesz jót a környezetnek, de hogy legalább az elkészítése az egy környezetbarátabb dolog legyen, vagy újra felhasznált műanyag palackokba töltsék. Ez mind olyan apró lépés, amit lehet, hogy csak én hitetem el magammal, hogy számít, de nekem jobb érzésem
persze,
van
tőle. Abszolút számít, csak hogy mondjak neked egy megerősítő példát. Mondtad, hogy hol laksz, azt tudom, hogy az Észak-Pesti szennyvízterepre megy a szennyvized, és tényleg, ne haragudj, közel lakunk egymáshoz, és fél óra alatt ér el egyébként a szennyvíz a szennyvízterephez, és egy csomó dolog nem tud lebomlani ennyi idő alatt. Hát, hogyha már olyan tisztítószereket használsz, csak alapból leginkább, amiknek nem is kell, hogy lebomoljanak, mert nem árt a víznek, azzal nagyon sokat segítesz. Ugye ez mind megy vissza a Dunába. Az összes szennyvíz, ami a szennyvízünk, és hát, hogyha nagyon durván telinomjuk egyébként klórral, cillittel, stb., akkor az nem tesz jót a kis halainknak, meg maga a felszíni vizeinek se, szóval nagyon sokat számít, nagyon sokat.
Engem nagyon érdekelne, most ugye erről beszélünk, hogy ugye ki is javítottál teljesen jogosan, hogy előbb dolgoztál a zöldcsillagos étteremben, és utána lettél az évmentes séfje, akkor ezek szerint téged konyha művészetileg érdekelt elsősorban a mentes konyha, vagy a vegán konyha, és nem fenntarthatósági szempontból, és ennek apropóján arra lennék kíváncsi, hogy amúgy jelen van az életedben az ezzel való foglalkozás, mármint a klímaügyel, globális felmelegedés, bolygó versus ember, tehát hogy ez foglalkoztat téged amúgy, vagy köszönöm szépen, én jól el vagyok, megpróbáltam felnőtt emberként megérteni, hogy amit csinálok, annak legyen minél kisebb a lábnyoma, én a magam részét megteszem, és kezdve mindenkinek jó mulatást kívánok.
Próbálok ismeretet és információt gyűjteni róla, hogy hogyan lehetne jobb, hogyha egyszer odajutnék, hogy mondjuk lenne egy még nagyobb gazdaságom, ahol lehetne ilyet csinálni, hogy akkor ott ne szántva legyen, hanem mondjuk egy ilyen ásás nélküli mély múcsos művelés legyen például a telkemen, vagy helyben vetés legyen a sok felszántás helyett, mert az, ha jól tudom, akkor csak 20-30%-át mozgatja át a földnek. És akkor így a sivatagosodást egy kicsit meg lehet előzni, és egyebek. És hát nyilván azt meg a bőrünk érezzük, hogy van egy óriási nagy aszály, aztán meg özönvíz, hogy ezzel mit lehet csinálni. Az engem konkrétan nem érint, de ilyen témájú cikkeket akár magyar nyelven, akár angolul, nemzetközi sajtóból azért igyekszem magamével tenni.
Még a zöld lottójátékunk előtt, amit már én ismertettem veled, a nézőink meg már tudják, hogy miről van szó. Egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, hogy szerinted a jövő konyhája az milyen? Inkább növényi, vagy egyáltalán nincs erről szó, ez majd mindig is vegyes lesz?
Szerintem alapvetően mindig is vegyes lesz. Számomra az a kérdés, hogy mi az, ami megmarad mondjuk 30 év múlva. Mi az, amit lehet telepíteni, mert például az Interstellar című filmben is ott van, hogy a kukoricát már nem lehet termeszteni, mert teljesen okrát még valaki tud esetleg. Tehát ez szerintem mezőgazdasági szempontból egy potenciális veszélyforrás, hogy mi az, amit meg fogunk tudni egészségesen termelni, mondjuk műtrágya nélkül, vagy különböző olyan agresszív védőszerek nélkül, amiket nem kéne lenyelnünk. Tehát szerintem elsősorban ebbe az irányba biztos, hogy el fog tolódni, de én azt gondolom, hogy hús az valószínűleg lesz, mert mindenkinek lesz arra igénye. Ugyanúgy, mint ahogy akár politikai szempontból is, soha nem fogunk egy irányba menni, mindenki mindig mást fog gondolni adott dolgokról.
Hát most már vannak a 3D nyomtatott húsok. Még az is lehet, hogy mesterségesen
vannak ott, ha jól tudom, azért van némi elvi vitatkozás, hogy az egy valós állati hússejtből szaporították hát tovább, és hogy akkor az most vegán-e, vagy
nagyon
sem?
Nagyon érdekes kérdések ezek, szerintem etikailag is, konyhaszakmailag is, mindenhogyan.
Igen, engem így mérnökből lett szakácsként, egyébként technológiai szempontból rendkívül érdekel a 3D húsnyomtatás, nekem otthon egy 3D műanyag nyomtatom van, és azzal néhány eszközt előállítok magamnak olykor.
Egy habverőt, ezt adtam azt.
Süti kiszúrót például, tehát hogy az biztos, hogy volt meg fényképezéshez tányért, mert van Magyarországon olyan vállalat, ami gyárt kukorica alapon élelmiszerbiztonságnak megfelelő olyan filamentet, amiből lehet nyomtatni, és akár lehetne enni belőle, bár a hőt azt nem bírja, úgyhogy tényleg csak tálaláshoz, fényképezéshez, ahelyett, hogy megvenném külföldről, és ide szállítatnám a nagyon drága tányért, ahelyett én kinyomtatom magamnak, szuper. De ezzel örömet is okozok magamnak, mert egy kicsit rajzolgatok, meg 3D modellezek, és akkor
szuperöm. Mehet a játék?
Igen, csak előtte muszáj elmondanom, hogy annyira lelkesen és szenvedélyesen beszélsz a konyháról, a mindenféle konyháról, a munkahelyedről, az otthoni lakás éttermedről, a készülő borodról, a leendő birtokról, a mindenről, hogy én teljesen nem is értem, hogy a turbina alkatrész egyáltalán hogy merült fel már a pályád elején.
Egyébként nagyon érdekesek.
Na hát például ezért.
Nagyon szívesen foglalkozom vele egy cikk elolvasása erejéig, vagy akár több cikk, de hogy ennyi.
Tényleg?
Tehát, hogy
nagyon vicces. Igen. Hát az lett a hobbid, ennyi. Jó, jöhet a zöld lottó, Marci.
Akkor kérlek szépen, húz egyesével majd egymás után három kifejezést abból a kis üvegbúrából, és mutasd már nekünk a kamerába, hogy mit húztál, miután felolvastad. És az a lényege, hogy ami eszedbe jut róla, egy mondatban bőven elég nekünk, akár áthallásosan is.
Yes.
Jó.
És remélem nem szorul bele a kezed. Nem férfi kézre van optimalizálva.
Olyan mérem nem fogom tolni. Ja. Ember.
Hát, na. Egy ilyen kis hatkönnyű kis szó.
Ember a Földön, és örülök, hogy itt lehettem nálatok egyébként. És remélem, hogy az emberiség ki fogja tudni találni, hogy hogyan maradunk meg ezen a bolygón.
A techno-optimizmus.
Igen, igen. Második. Vagy ha az űrbe, én még nagyon akartam megkérdezni, hogy látsz arra esélyt, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy mint az űrhajósok ilyen kapszulával táplálkozzunk? Én ezt nagyon pártolnám, mert nekem annyira sok idő és energia kajákat létrehozni. Persze legyen meg ilyen alkalmakra, hogy így leülünk és eszünk, de hogy ez a hétköznapi rutin, az annyival egyszerűbb lenne ilyen kis kapszulás módon.
Piacérés, úgyhogy akkor ezen elgondolkodom.
Na, légy szíves, hogy lehet fejlesztünk. Én jövök tesztelni.
Viszont a másik oldalon meg, hogy az űrben hogyan lehet élelmiszert előállítani, pont mostanában a héten publikáltak egy NASA-s cikket arról, hogy miszópasztát hogyan fermentáltak már az űrállomáson, és hogy ez mennyire megkönnyíti az űrhajósoknak az életét, mert hogy az ízérzékelés odott fönt eltompul gravitáció meg minden egyéb hatás hiányában, és hogy ezzel mennyit tudnak maguknak lendíteni. Úgyhogy az űrbéli fermentáció az már a zöldségtermesztés aztán után már létezik.
Hát ez lesz az adás címe. Hogyan fermentáljunk az űrben? Második szó?
Második. Vegyszer.
Na hát.
Hát igazából minél kevesebbet. Próbálok én is minél kevesebbet, vagy legalábbis minél fenntarthatóbbat használni, vagy amiről azt sugallják nekem, hogy fenntartható, meg elhiszem. De minél kevesebbet próbálunk meg használni, szerintem annál jobb a Földnek is, meg nekünk is végső soron, mert hogyha nagyon elszennyezzük a Földet, akkor utána mehetünk az űrbe.
Igen, fermentálgatni.
Na nézzük az utolsót.
Lemondás.
Na, szerinted például egy mentes konyha az mennyire jár lemondásokkal?
Bizonyos szempontból jár lemondásokkal, de arra meg szerintem érvényes az a mondás, hogy ahol egy ajtó bezárul, ott egy ablak kinyílik. Tehát valamivel le kell mondani, és észreveszel egy csomó minden mást, hogy mivel lehet. Tehát nagyon sok olyan vegán emberrel beszélgettem, aki vegán lett húsevésből, hogy mennyire kitárult neki a világ, hogy úristen, mennyi íz van. Pedig egyébként azok ott vannak. Csak mivel vegyesen táplálkozunk, nincsen szükségünk arra, hogy ezeket felkutassuk. Viszont az biztos, hogy nagyon sok mindenkinek kéne még több lemondással élni. Tehát az, hogy mindennapos húsevésről le kéne tennünk. Aha. Mert az nem jó. Arról le kéne mondanunk.
Heti egy, csak heti kényelmesen.
Igazság szerint ez az én nagyszüleimmel is így volt, illetve Zsolnai Gergely, aki a zsűri elnöke volt a mentes versenyen, ő is a nagyszüleiről mesélt, akiknek egyébként hentes boltja volt, és hogy megkérdezte őket, hogy milyen gyakran ettek húst. Hát talán hetente egyszer. Nincsen szükségünk egyébként ennyi húsra. Lehet erre élvezeti cikként is tekinteni.
Ez iszonyú mennyiségű ilyen feldolgozott szalámik, és nem tudom mik.
Igen.
Ez
és finomak is néha eszem én is.
Igen, értem.
És nekem is ezekről le kéne mondanom. Meg a sok csokoládéról, amikor mondjuk akár lehetne friss gyümölcsöt, vagy a szöld gyümölcsöt is enni. Igen. De hát, elérhető úgy, hogy nehéz.
Hölgyeim és uraim, Angeli Mátyás az év mentes éve 2025-ben volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Fú, nekem azért nagyon sok mindent viszek ebből haza, azt érzem.
Igen, nem ígérem meg, uraim, hogy én mostantól egy csodálatos séf leszek a konyhában. Minden esetre lehet, hogy egyszer majd ellátogatok és megkóstolom Mátyás főztjét valamely étteremben, vagy a lakáséttermében, vagy valahol. Marci, be kell csekkolnunk.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek is köszönjük a figyelmet, bízom benne, hogy kicsit kedvet csináltunk a mentes konyhához.
Amennyiben nem csak hallgatnák, hanem néznék is az adást, akkor pedig iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, mert minden hétfőn látható az Ember a Földön.
És ha már YouTube, azért is érdemes nem csak hallgatni, hanem nézni a műsort, mert a YouTube verzióban megnézhetik a Legyen az legújabb részét, ahol Marcival közösen adunk gyerekekkel közösen végrehajtható cselekvési tippeket, akár a hétvégére, akár mentsék el, és csinálják meg egy esős délutánon, vagy amikor a gyerek hirtelen nem tud mihez kezdeni, szuper jó ötletekkel jövünk.
Tartsanak velünk jövő héten is, addig is viszontlátásra, viszonthallásra.
Minden jót!